kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti szuverenitás védelmében és Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében kért segítséget Orbán Viktor tegnap Budapesten az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján. A miniszterelnök beszédében az 1648-as veszváliai béke óta nem látott átalakulásról beszélt, szerint a liberális politika megbukott, helyét a patrióta vezetés vett át. Úgy fogalmazott, az Egyesült Államok által fenntartott világrendnek vége. A kormányfő szerint, miközben Kína rohamléptekkel fejlődik, India pedig a világ legnagyobb piacaként készül kilépni a világszínpadra, Európa felkészületlen és régi megoldásokkal próbál új problémákra válaszolni. A háborúról azt mondta, senki nem akarja kimondani, de elvesztettük. Mint elhangzott, az Oroszország megtörésére irányuló nyugati stratégia kudarcot vallott, a szankciók nem érték el a céljukat, az oroszok megakadályozták Ukrajna NATO-tagságát, ha pedig felveszik Ukrajnát az Unióba, felveszik a háborút is, fogalmazott. Kritizált az orosz energiáról való leválás uniós stratégiáját, Európa gazdag, de gyenge, ez a legrosszabb kombináció, fogalmazott. Bírálta a központosító brüsszeli törekvéseket is, amelyek szerint a háttérbe szorítják a nemzeti parlamenteket. Az Európa előtt álló kihívásokat tekintették át az unió parlamenti elnökeinek konferenciáján, ahol Kövér László köszöntötte a résztvevőket. A tanácskozás a tavalyi EU-s magyar elnökséghez kapcsolódó parlamenti események záró rendezvénye volt. Az országgyűlés elnöke kijelentette, békét, demokráciát és jólétet akarunk, ehelyett napjainkban az unió a szemünk láttára a háború, a diktatúra és az elszegényedés valóságává kezd válni. Apostoli látogatásra hívta meg 14. Leó pápát az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky szerint első telefonbeszélgetésükön az új pápával szó volt az Oroszország által deportált több ezer ukrán gyermekről, Ukrajna-Vatikán segítségére számít a hazatérésük ügyében. Donald Trump nem zárta ki, hogy személyesen vesz részt a csütörtökre Törökországba tervezett első közvetlen ukrán-orosz tárgyaláson. Az amerikai elnök erről a Közel-Keletre utazva beszélt újságíróknak. Egyben emlékeztetett arra, hogy ő volt az, aki ragaszkodott a közvetlen orosz-ukrán tárgyaláshoz, és nagyon fontosnak nevezte a találkozót, amely a vérontás lezárása felé vezethet. Donald Trump ma kezdte meg a Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emirátusokat érintő közel-keleti hivatalos útját. Az amerikai elnök azt is közölte, akár már a hétvégén beszélhet Xi Jinping kínai elnökkel, azt követően, hogy vasárnap a kereskedelmi vita átmeneti rendezésének eredményeként az USA és Kína kölcsönösen nagymértékben csökkentette az egymás áruira kiszabott kétoldalú kereskedelmet megbénító vámokat. Trump megítélése szerint a Svájcban elért egyesség legfontosabb része az, hogy Kína hajlandó megnyitni piacát az Egyesült Államok előtt. Kölcsönös 90 napra szóló vámcsökkentésben állapodott meg tehát Kína és az Egyesült Államok Genfben. Az USA-ba érkező kínai importra kivetett vámok 145-ről 30%-ra csökkennek, Peking pedig az Egyesült Államokból származó behozatalra 125-ről 10%-ra mérsékli a kivetett pótvámot. Ma benyújtja a parlamentnek a kormány a településvédelmi törvényt a társadalmi és szakmai egyeztetések alapján, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor az ATV.hu kérdésére azt nem zárta ki, hogy a tervezetből kikerüljön az ingatlanszerzés kizárásának a lehetősége. Áprilisra elérte az éves cél 70%-át a költségvetési hiány, ez az elmúlt 25 év második legrosszabb áprilisi adata. Az előző hónapban 376 milliárd forinttal nőtt a költségvetési hiány, ezzel az év első harmadában már 2930,5 milliárd forintos hiány keletkezett. A kormány üdvözli, hogy a bankok és telekommunikációs cégek utána biztosítók is önkéntesen korlátozzák a lakásbiztosítások díjait. A biztosítók önkéntes vállalásainak eredményeként az ügyfelek a díjat terhelő 12 havi inflációs hatásoktól mentesülnek, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ezer új autóbusszal válik még korszerűbbé és versenyképesebbé a MÁV csoport volánflottája, közölte a társaság. Nyártól szolgálatba áll 131 új dízelüzemű busz, és újabb 869 jármű beszerzéséről is döntöttek 2027-ig. Felidézték, Lázár János miniszter az év elején 10 vállalást fogalmazott meg, ezek egyike több mint 1000 vadonatúj autóbusz beszerzésére vonatkozik. Már több mint 900 ezeren felajánlották elektronikusan adójuk 1+1%-át, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A Katolikus Egyház technikai száma 0011. Végül az időjárásról. A gomoly felhő képződés néhol záporral jár, de a nap is kisüt majd, főként a Tiszántúlon megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, claim you stake, I'll be watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I long for your embrace. I keep crying, baby, baby.
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A jogsegélyben már többször szóba kerültek különféle szerződéstípusok. Arról azonban ritkán beszéltünk, hogy egy szerződés megkötése esetén általánosságban mire figyeljünk oda leginkább. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Szalai Kornél Géza ügyvéddel beszélgetünk. Legtöbb jogügyletünk az adásvételi szerződés. Mire ügyeljünk leginkább?
Minden szerződés megkötése során, így az adásvételi szerződéseknél is, legyünk körültekintőek és megfontoltak. Ne vágjunk bele hirtelen egy adásvételi jogügyletbe, vagy bármilyen másik jogügyletbe se, hanem legyünk kellően körültekintőek és megfontoltak. Óvakodni kell attól, hogyha mondjuk egy ajánlat, egy olyan ajánlat, amikor azt mondják, hogy na most azonnal döntenünk kell. Óvakodnunk kell attól is, ha nem kapjuk meg előre a szerződést, vagy nincs arra lehetőségünk, hogyha a szerződés írásban kerül megfogalmazásra, tehát írásbeliséghez kötött, hogy nyugodt körülmények között el tudjuk olvasni. Hogyha kételjeink vannak a szerződéssel kapcsolatban, mindenféleképpen kérdezzünk meg szakembert. Próbáljuk közösen értelmezni. Hogyha úgy érezzük, hogy az a szerződés nem egyértelműen került megfogalmazásra, akkor tisztázzuk. Akár írjuk is bele a szerződésbe, hogy mi az a megfogalmazási mód, ami helyes, vagy amit esetleg, ahogy biztosan nem kívánjuk értelmezni. Tehát alapvetőleg az a fő tanácsom ezzel kapcsolatban, hogy legyünk körültekintőek, megfontoltak, és próbáljuk inkább mindig megelőzni a problémát, és ne utólag próbáljunk kimászni abból a csapdából, amelybe egy megfontolatlanul vagy egy rosszul megkötött szerződés által beleeshetünk.
Még maradva az adásvételi szerződésnél, ennek megkötésekor szükséges ügyvéd segítségét kérni?
Nem feltétlenül szükséges, hiszen az adásvételi szerződések történhetnek ráutaló magatartással is, tehát létrejöhet az adásvételi szerződések egy formája, létrejöhet csupán szóban. Van egy másik típusa, vagy másik köre, aminél szükséges az adásvételi szerződéseket írásba foglalni. És ezen írásba foglalt szerződések egy különleges csoportja az, amikor ügyvédkényszer, tehát mindenféleképpen valamilyen vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni, vagy akár közokiratba. Ezeknél az eseteknél kötelező az ügyvéd. Minden más esetekben akkor forduljunk jogi segítséghez mindenféleképpen, ha érzünk benne valami bizonytalanságot. Akár egy gépjármű adásvételére gondolok. Gépjármű adásvétele írásbeliséghez kötött, de nem kötelező az ügyvéd. Viszont sokszor lehetünk különféle garanciális vagy szavatossági okokból kifolyólag olyan helyzetben, hogy utána probléma lesz belőle. Akkor mindig előzetesen tájékozódjunk jogi szakembertől, hogy hogyan és miként kössük meg azt, illetőleg a szerződésnek milyen buktatóira figyeljünk oda.
Általában a különféle szerződések megkötésénél miként tudjuk az ár-értékarányt felmérni, illetve annak vizsgálatát elvégezni?
Mindenféleképpen figyeljünk a keresletre és a kínálatra. Figyeljünk oda, hogy hasonló termékek milyen árban vannak. Mondok egy konkrét példát. Lehet, hogy az egyik üzletben akár csak egy robotgép vagy egy háztartási gép nagyon le van akciózva, de ez az akciózás lehet, hogy még így is drágább, mint egy másik üzletben. Aztán mondok egy másik példát itt a gépjárműveknél maradva. Lehetséges, hogyha körültekintően interneten ennek utána nézünk, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ez az adott gépjármű nagyon jó árban van. Legyünk óvatosak akkor is, hogyha az ár az általános forgalmi értékhez képest adott esetben túl alacsony. És ebben az esetben mindig figyeljünk arra is, hogyha használt dolgot vásárolunk meg, akkor lehet, hogy sokkal nagyobb szükségünk lesz egy jó szerelőre, mint egy ügyvédre. Tehát lehetséges, hogy azzal járunk el legkörültekintőbben, hogyha azt a gépjárművet, amelyet megkívánunk venni, a szerződés megkötése előtt például elvisszük egy szerelőhöz, vagy eleve egy szerelővel megyünk megtekinteni a gépjárművet.
Melyik az a szerződés típus, amikor könnyen kerülhetünk adósságcsapdába?
Az adásvételi szerződéseknél könnyen kerülhetünk adósságcsapdába, különösen is akkor, hogyha egy nagyértékű ingó vagy ingatlan dolgot vásárolunk. Ebben az esetben nem mindig áll rendelkezésünkre a teljes vételár, és itt nagyon oda kell figyelni, hogy amikor kapunk egy hitelajánlatot az adásvételi szerződésünkhöz kapcsolódóan, milyen részletfizetési kötelezettségünk lesz, milyen kamat fogja terhelni a szerződéses kötelezettségünket, illetőleg a jogügyletet, milyen hosszú lesz a periódusa ennek a szerződésnek, azaz hány éven keresztül kell majd azt a törlesztő részletet visszafizetni. És itt a körültekintés megint előjön, és nem véletlen szoktam ezt számtalanszor hangsúlyozni, mert figyelnünk kell arra, és előrelátónak kell lenni abból a szempontból is, ha mondjuk egy gépjárművet veszünk hitelre, vagy egy ingatlant veszünk hitelre, ahol lehet, hogy 5-10-15, akár 20 évig is fizetjük annak terhét, vajon milyen élethelyzetben leszünk 5-10-15-20 év múlva? Nyugdíjasok leszünk addigra már? Vagy még aktívak leszünk? Vagy éppen a családalapítás vonatkozásában leszünk egy olyan fázisban, hogy pont a gyermekeinket kell majd középiskolába vagy felsőfokú képzésre járatni, ami adott esetben még jobban megterhelheti a családi kasszánkat. Az a jövedelmi szint, ahol tartunk, az várhatólag jelentős mértékben emelkedni fog, vagy csökkenni. Vagy adott esetben szerzünk-e időközben olyan további képesítést, amely megkönnyíti a munkaerőpiacon való megjelenésünket. Tehát rendkívül körültekintőnek kell lenni, hogyha egy komoly jogügyletbe vágunk bele, mert számos csapdával és számos buktatóval járhat.
Az elmúlt adás alkalmával a PTK bevezető rendelkezéseivel kezdtünk el ismerkedni. A következő percekben ezt a témát folytatjuk. Vannak-e az elvárható magatartás alapelvének alesetei?
Igen, kettő alesete van az elvárható magatartás alapelvének. Ezek a fő elvet kiegészítő szabályok. Az egyik, hogy saját felróható magatartására előnyök szerzése véget senki sem hivatkozhat. A másik pedig, hogy a másik fél felruható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felruhatóan járt el.
Mit jelent a saját felruható magatartására előnyök szerzése véget senki nem hivatkozhat el a gyakorlatban?
A saját felruható magatartásra való hivatkozás tilalmának megsértését a törvény azzal szankcionálja, hogy egyfelől a hivatkozással elérni kívánt cél nem következik be, másfelől az elkerülni kívánt körülmény bekövetkezik. Ez a hatás úgy érvényesül a gyakorlatban, hogy például peres eljárás esetén a bíróság az elétárt ügyet a tiltott hivatkozás keretében előadott tény, állított vagy tagadott jog, felhozott bizonyíték figyelmen kívül hagyásával bírálja el. Ezeket a bizonyítási lehetőségeket a bíróság tehát a fél elől a per során elzárja, és ezzel megakadályozza a hivatkozó fél által történő igényérvényesítést, illetve a hivatkozó féllel szembeni igényérvényesítés során a védekezés, viszontkereset, anyagi és perjogi kifogás, vagy egyéb védekezés lehetőségét. A bírói gyakorlatból is talán rá tudunk világítani erre a kérdésre egy kicsit könnyebben érthetően. Bérhátlalékra alapított lakáskiürítési per újabb felmondás nélkül nem indítható, ha a korábbi azonos jogcímre alapított kiürítési iránti per szünetelés miatt megszűnt. Nincs helye ajándék visszakövetelésének, ha az ajándékozó létfenntartása azért nem biztosított, mert ilyen élethelyzetét önhibájából maga idézte elő. Nem szerezhet tulajdonjogot ráépítéssel, aki az állami tulajdonú ingatlanon annak kezelőivel jogszabályba ütköző szerződés alapján építkezett, mert rossz hiszemű, felróható magatartásából vagyoni előnyre nem tehet szert. A közemi szolgáltató, ha saját közemi szabályzatát megszegve nem tart helyszíni ellenőrzést a fogyasztóváltozás bejelentésekor, az ebből eredő bizonyítási nehézségek terhét maga viseli.
A kölcsönös felróható magatartásra való hivatkozás mit jelent a gyakorlatban?
A polgári törvénykönyvünk első könyv 4. szakasz 3. bekezdése értelmében a másik fél felruható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felruhatóan járt el. Ezen szakasz lényegében egy magyarázó szabály, amelynek felvételére azért volt szükség, hogy a bíróságok az önhibás szerződés szegőt vagy károkozót az első könyv negyedik szakasz előzőekben kifejtett rendelkezésé alapján ne zárja el az igényének érvényesítésétől abban az esetben, ha annak feltételei egyébként fennállnak, legfeljebb az önhiba figyelembevételével csökkentse a marasztalás mértékét. Jelenleg, amikről tárgyalunk, ezek önmagában kicsit bonyolultnak tűnnek, azonban összességében megvan ennek a logikai szerkezete. Hogyha ilyen kérdéskör adódna az ember életében a gyakorlatban, ezek tipikusan olyan esetek, amikor érdemes a jogérvényesítés előtt szakemberrel, jogásszal, ügyvéddel konzultálni a vonatkozásban, hogy ne fussunk bele adott esetben zsákutcákba.
Mit jelent a PTK bevezető rendelkezései között a joggal való visszaélés tilalma?
PTK rendelkezik a joggal való visszaélés tilalmáról azzal, hogy már nem rendelkezik viszont külön a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményéről. A polgári törvénykönyv jogalkotói álláspontja szerint ezen két alapelv lényegében egymás fordítottja. Joggal való visszaélésnek az adott alanyi jog nem rendeltetésszerű gyakorlása tekinthető. Ugyanezen helyen kimondja a jogszabály azt is, hogyha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a nyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el. A joggal való visszaélés tilalma a tételes jogban valamennyi jogágat érintő fogalom, ugyanakkor a polgári törvénykönyv által kodifikált joggal való visszaélés általános magánjogi tilalomként van jelen, amely az egész PTK-t vezérmotívumként áthatja. A jog ugyanis nem öncél, hanem eszköz, amelyet nem lehet rendeltetésével ellentétes célra felhasználni. A joggal való visszaélés tilalmának elve az alapelvek köréből azok közé, a kivételes esetek közé tartozik, amelyet mind a hazai magánjogtudomány, mind a bírói gyakorlat kellő alapossággal feltárt. A hatályos polgári törvénykönyv nem tartalmaz példálozó felsorolást a joggal való visszaélésre, egyrészt tekintettel arra, hogy az előbb említett bírói gyakorlat azt megfelelően kitöltötte tartalommal, másrészt pedig azért is, mert nem illett volna a kódex alapelvei rendelkezéseinek csoportjába egy ilyen jellegű felsorolás.
Mi a joggal való visszaélés tilalmának a tartalma?
A joggal való visszaélés csak valamilyen jog gyakorlásának lehet az eredménye. Ebben az értelemben a jogon a polgári jog keretébe tartozó alanyi jogosultságok biztosította cselekvési lehetőségeket értjük. Így például a szívességi lakáshasználat visszavonása, mivel nem tartozik a jogszabályai alá, nem minősül joggal való visszaélésnek. A joggal való visszaélés eseteiben mindig ellentétes érdekek ütköznek össze. Az egyik oldalon a jog gyakorlója, vele szemben az érdekében sértett személy áll. Az alanyi jogosultság megléte a döntő szempont, és ezért először a jog gyakorlójának helyzetét kell megvizsgálni. Ha az ő törvényes érdeke bizonyítást nyert, megfelelően indokolt, akkor általános szabályként nem történt rendeltetés ellenes joggyakorlás, bármilyen érdeksérelme keletkezett is, ezzel netán a másik félnek. Ez esetben a törvény által biztosított jogosultságot helyezzük a törvényes érdek elé.
Mely esetekben lehet szó a bírósági gyakorlatban a joggal való visszaélés megállapításáról?
A joggal való visszaélés melegágyaiként közismert, tipikus esett csoportok a következők. A közös tulajdon megszüntetése, a társasház belső viszonyai, a közös szülői felügyeleti jog gyakorlása, az albérleti viszonyok, a ráépítés, a személyiségi jogi jogsértéssel és közérdekű adatigényléssel összefüggő esetek. A következőkben egy-egy példát hozok a fenti jogterületekről, a bírói gyakorlat köréből. A bírói gyakorlatból tehát az alábbi esetek állapíthatóak meg. A feltűnő értékaránytalanság címén való megtámadási jog visszaélésszerű gyakorlását jelenti, ha a vevő a vásárolt ingatlant a vételárat meghaladó mértékben jelzálogjoggal terheli meg, és ezzel az eladót megfosztja attól a lehetőségtől, hogy az eredeti állapot helyreállítása iránt ellenkérelmet terjesszen elő. A visszaélésszerű joggyakorlás megítélésének szempontjait elemezte a bíróság egy közös tulajdon megszüntetése iránti perben, ahol a védtelen idős házaspár tulajdoni részének megtartása a velük szemben fellépő tulajdonostárs magához váltási kérelmével szemben, aki az ingatlant idegenforgalmi célra kívánta hasznosítani, a jog társadalmi rendeltetését szolgálja. Egy bérleti szerződés ügyében az alperes által az egyik bérlemény esetében fizetett bérleti jog ellenértéke sem a felek szerződése, sem az összeg nagyságrendje alapján nem eredményezhette a bérleti jog örökérvényű megváltását. A pénzösszeg ilyen okból történt átadása azt támasztotta alá, hogy a felek valóban hosszabb távra kívántak szerződni egymással, ezért szerződéses rendelkezés hiányában a felperes joggal való visszaélése lett volna megállapítható akkor, ha a szerződés megkötését követően rövid időn belül él a rendes felmondás lehetőségével. A perbeli esetben a szerződésben szereplő 3 éves időtartamot lehetett alapul venni arra, hogy mi volt az az időszak, ameddig a felperesnek a kapott ellenértékért cserébe biztosítania kellett a bérlet lehetőségét. Ez az időszak azonban eltelt, és a 10 évet is meghaladó időtartamú bérleti jogviszony alatt az alperes által a pénzösszeg megfizetésével szerzett többletjogosítvány már elenyészett. A felperes a felmondással tehát nem valósított meg joggal való visszaélést. Személyiségi jogi jogsértés keretében a kúria megállapította, hogy a jóhiszemű joggyakorlás követelményébe és a joggal való visszaélés tilalmába ütközik, ezáltal a személyhez fűződő jog megsértését is megállapíthatóvá teszi az alperesek azon magatartása, hogy a felperessel szemben az ügyvédi kamara és a különböző hatóságok, illetve bíróságok előtt huzamosabb ideig rendkívül nagy számú panasz, feljelentés előterjesztésével, ismétlődően, lényegében azonos körülményekre alapítva zaklató jelleggel kezdeményeztek újabb és újabb eljárásokat, összesen egyébként 26 eljárást a felperes ellen, ez pedig messze meghaladja azt a mértéket, amely az eljárás kezdeményezésére vonatkozó jog társadalmi rendeltetésével összeegyeztethető. Adatvédelem tárgyában a kúria jogi álláspontja szerint a közérdekű adatigénylés akkor visszaélésszerű, ha az adatigénylő személyes motivációval, mint egy vélt konfliktus miatti retorzióként igényel speciális információkat, amelyeknek közérdekű adattartalmuk alig van. Társasági jogban a joggal való visszaélés tilalma miatt nincs helye a taggyűlés összehívása ismételt kezdeményezésének, ha az adott tárgyban és napirendi pontokkal a taggyűlés a kérelmet megelőzően rövid idővel már határozatot hozott.
Vannak-e kivételek a joggal való visszaélés tilalmának alkalmazására a bírói gyakorlatban?
Nagyon markánsan védi a bírósági gyakorlat a szerződéskötés szabadságát. A szerződéskötés megtagadása sohasem minősülhet joggal való visszaélésnek. A magánautonómia magját képező szerződéskötési szabadság a legszemélyesebb alanyi jogok közé tartozik. A bírói gyakorlatból szintén néhány példával hadd szolgáljak. A jognyilatkozat ítélettel való pótlásának az egyéb feltételek megléte mellett csak jogszabály által megkívánt jognyilatkozat megtagadása esetében van helye. Közös tulajdonban lévő területen történő toldaléképítkezéshez való hozzájárulás az alapítókirat módosítását eredményezi, ez szerzéses nyilatkozatnak a bíróság általi pótlására nincs lehetőség. A felépítmény belső átalakítására vonatkozó fennmaradási engedély kiadásához szükséges jognyilatkozatot viszont a bíróság ítéletével pótolhatja. A szerződés módosításának megtagadása ugyancsak nem valósíthat meg joggal való visszaélést. A bírói gyakorlat szintén ezt jól alátámasztja. Egyfelől. Jognyilatkozat ítélettel történő pótlásának jogszabály által megkívánt nyilatkozat esetében van helye. Szerződési nyilatkozat joggal való visszaélés címén nem pótolható. 2. A társasház alapító kirat a közös költségek viselése kérdésében a felek között kötelmi jellegű tartós jogviszonyt hoz létre. Ebben a vonatkozásban ezért helye lehet az alapítókirat bíróság által történő módosításának, ha ennek megvannak a törvényben meghatározott feltételei. Ezektől az esetektől meg kell különböztetnünk azokat, amelyeknél a joggal való visszaélés következménye, hogy szerződés módosításra kerül vagy kerülhet sor. Ennek leggyakoribb esete, hogy a szükséges beleegyező nyilatkozat bírósági ítélettel való pótlása következtében a szerződést is módosítani kell. Szintén gyakorlati példa. A bíróság ítéletével lehetővé tette a felperesnek garázs felépítését az alperes telkén, ennek következtében az alperes a bérleti díj emelését kérhette, ez pedig szerződésmódosítás. Feleslegesnek tartja helyesen a legfelsőbb bíróság, ma már kúrja, a joggal való visszaélés tilalmára történő hivatkozást olyan esetekben, amikor a visszaélésszerű joggyakorlás tilalma speciális jogszabályból következik. Szintén példa a bírói gyakorlatból. Egy 1994-es jogesetben a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló jogszabály általános rendelkezései érvényesültek egy védjegy törlése iránti ügy elbírálása során. Ebben az esetben a PTK keretjogszabályi szerepet töltött be.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza ügyvéddel beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255-33-76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Russian lullaby, just a plaintive little tune when baby starts to cry. Rock-a-bye, my baby, somewhere there may be a land that's free for you and me and a Russian lullaby. Thank you.
croon a Russian lullaby. Just a plenty of little tune and baby starts to cry. Rock-a-bye, my baby, somewhere there may be a land that's free for you and me and a Russian lullaby.
Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a lélek szavában. A II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója alapján bátorított ebben a folyamatban a most megválasztott Szentatya 14. Leó pápa, aki arra biztatta az egyik beszédében az embereket, hogy a II. Vatikáni zsinathoz térjünk vissza a megújulás folyamán. A mostani témánk, ami már nem is új, hiszen már többször is beszéltünk róla, a konstitúciónak a 48. pontja a tudatos és tevékeny részvételről szól. Tulajdonképpen arról, hogy a Szent Mise az nem egy színházi előadás. Beülünk, megnézzük, és tulajdonképpen egy-két érzelmi vonáson kívül nincs semmi közünk hozzá. A zsinat így fogalmaz erről a tudatos tevékeny részvételről ebben a pontjában. Az egyház tehát körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek nem csak mint kívülállók, vagy mint néma szemlélők legyenek jelen a hitnek ezen misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül, jól megértve, a szent cselekményekben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek. Meg kell továbbá tanulniuk a szeplőtelen áldozati adományt nem csak a pap keze által, hanem vele együttesen is fölajánlani, önmagunkat is áldozatul hozni. Így kell Krisztus a közvetítő által egyre tökéletesebb egységre eljutniuk Istennel és egymással, hogy végül Isten legyen minden mindenben. Csodálatos ez a megfogalmazás a zsinat szavaival. Vagyis még egyszer, nem nézők, hanem résztvevők vagyunk. Krisztus áldozata, amely megújul a Szent Misében, alkalom arra, hogy a mi áldozatunkat is oda tegyük az oltárra. Mik ezek az áldozatok? A család, a szenvedések. És sorolhatnám tovább minden olyan dolog, amely Krisztushoz kapcsolódhat azzal, hogy mi magunk is egyesülünk Jézussal az ő áldozatában. Nem felejthetjük el Krisztusnak azt a mondatát, amely itt talán különösen is megvalósulhat, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és úgy kövessen. A Szentmise különösen is alkalmas arra, hogy a hívő ember Krisztussal együtt hordja mindennapi keresztjét, és ezt fölajánlja. A következő pontokban tulajdonképpen olyan dolgokat fogalmaz meg a zsinat, amely talán nem rajtunk múlik. Ilyen például a szentmisék rendjének a megújítása, a szentírásnak a minél gazdagabb asztala, hogy meglegyen terítve, a homília, az egyetemes könyörgések. Talán ezekről egy-két mondattal szeretnék megemlékezni. A 49-es pont a népmisékről szól. A zsinat ebben a pontban azt óhajtja, hogy a szentmise áldozatnak külső szertartása is bizonyosságot, ezért elsősorban a vasárnapok és a parancsolt ünnepek népmisére vonatkozóan hozza a rendelkezéseit a zsinat. Vagyis minél inkább résztvevők legyenek, belekapcsolódók legyenek a hívek a szentmisében. Éppen ezért a zsinat óta fontos momentum, hogy a szentmise alatt más imádságokat, akármilyen szépek, akármennyire fontosak a szívünknek, nem imádkozunk. Nem rózsafűzérezünk, nem veszük elő az imakönyvünket, különböző szentek imáit keresve, hanem próbálunk belekapcsolódni a szentmisébe. A megújításoknál azt hangsúlyozza a zsinat, hogy a szertartásuk lényegük hűséges megőrzése mellett legyenek egyszerűbbek. Aki idősebb testvéreim még ismerik a zsinat előtti szentmise szövegeket, úgy gondolom, hogy igazat adnak abban, hogy a megújulás ilyen értelemben is megtörtént, természetesen a liturgiával foglalkozó atyák és különböző szervezetek kell, hogy továbbra is keressék ennek a megvalósulását, tehát, hogy a zsinat a szövegeket olyanná tegye, hogy a hívek egyre könnyebben bele tudjanak kapcsolódni. A Szentírásnak a fontossága, erről már beszéltünk is, több szentírás van a szentmisében. A szentírás használata akár a hétköznapok során, akár a vasárnapi szentmiséken sokkal gazdagabb, mint eddig volt. Hozzáteszem azt is, hogy a szentírás gazdagsága azt is elhozta magával, hogy ismétlődő ciklusokban, 3 évente a vasárnapi szentmiséken elénk tárul az evangéliumoknak a sora. Ugyancsak, mint egy körforgásban valósul meg a hétköznapi szentírási olvasmányokban a szentírásnak az egyre mélyebb ismerete, hiszen 2 olvasmány és 1 evangéliumi szakasz ismétlődik a hétköznapok során úgy, hogy az egyik évben az első sorozatot az Újszövetségből, a második évben pedig a második sorozatot olvassák föl. Hozzáteszem a tevékeny belekapcsolódáshoz, habár a zsinat itt erről nem beszél, de mégis fontos tudni, hogy a pap az evangéliumot olvassa föl, vagy ha jelen van diákónus, akkor ő, de a többi szentírási olvasmányt a hívek olvassák föl. Fontos lenne ez a belekapcsolódás is. Nem kell félni a szent misébe való belekapcsolódástól, a szentírás fölolvasástól. Fontos, az egyetemes könyörgések az 53. pontban így ír erről a zsinat. Az egyetemes könyörgéseknek, más szóval a hívek könyörgéseinek újra helyet kell biztosítani, mégpedig az evangélium és a homília után, különösen vasárnap és parancsolt ünnepeken. Az egyetemes könyörgések azért is fontosak, mert nem csak az Anyaszent Egyházért, a közhatalmat gyakorlókért, az egész világ üdvösségért könyörgünk, hanem itt újra megfogalmazhatjuk saját kéréseinket a szent misében, természetesen sokszor nem hangosan, bár olyan forma is előfordul, amikor a lelkipásztor bizonyos alkalmakkor arra kéri a híveket, hogy fogalmazzák meg saját szavaikkal kéréseiket, és mondják el hangosan, de legtöbbször magunkba oda tehetjük kéréseinket. És ki az, akinek nincs kérése az Úrhoz? A következő pont a népnyelv és a latin nyelvről beszél, úgy gondolom, hogy ezt a részt kihagyhatjuk, és a következő a szent áldozás, én úgy gondolom, ez annyira fontos, hogy a következő alkalommal majd ezzel kezdjük az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.